14. Brady ezen a délutánon bevásárol. A némai Deborah Ann Hartsfield Hondáját viszi, mert az öt ajtós. Az egyik tárgy még ennek ellenére is alig fér be a hátsó ülésre. Eszébe jut, hogy hazafelé menet megállhatna a Speedy posztálnál, és megnézhetné, megjött-e a patkányméreg, amelyet Ralph Jones álnév alatt vásárolt, de az mintha ezer éve lett volna, és különben is. Mi értelme? Életének ez a része lezárult. Hamarosan elkövetkezik a pihenés, micsoda megkönnyebbülés. A legnagyobb tárgyat a garázs falának támasztja. Azután bemegy a házba, és miután rövid időre megáll a konyhában szimatolni, nem érzi a bomlás szagát, legalábbis még nem. Lemegy a vezérlőbe. Kimondja a varázsszavakat, amelyek beindítják a számítógépeit, de ezt csupán megszokásból teszi. Nem óhajt bebújni Debbie kék esernyője alá, mert semmi mondani valója nincs a kövér ex-rendőrnek. Életének ez a része véget ért. Az órájára néz, látja, hogy délután 3:30 van. Kiszámolja, hogy a kövér volt rendőrnek nagyjából 20 órája van még az életéből. Ha tényleg baszod azt a nőt, Hodges nyomozó, gondolja Brady. Jó lesz, ha szorgalmasan mártogatsz, amíg még van mivel mártogatnod. Kinyitja a szekrény ajtó lógó lakatot, belép a házilag készített plastik szikkat, és kisé olajos szagába. Ellenőrzi a robbanó anyaggal teli cipős dobozokat, kiválasztja a Mephisto cipőjét, amelyet most visel. Tavaly karácsonyra kapta az anyjától. A következő polcról leveszi a mobilokkal teletömött dobozt. Átvisz egy mobilt, meg az egyik doboz plastikot a szoba közepén álló asztalra, és munkához lát. Beleteszi a telefont a dobozba, és összeszereli egy egyszerű AA elemmel működő detonátorral. Bekapcsolja a telefont, hogy lássa, működik-e, ezután kikapcsolja. Elég csekély az esély, hogy valaki tévedésből éppen ezt a számot hívja, és az egész vezérlőt a levegőbe röpíti, de minek kockáztatni. Arra sem volt sok esély, hogy az anya megtalálja a mérgezett húst és elkészíti vacsorára, és lám, mi történt. Nem, ez a bébi félreáll holnap délelőtt 10:20. Brady akkor érkezik meg a Soms ravatalozó mögötti parkolóba. Ha van ott valaki, akkor Brady azt fogja mondani, hogy csak át akart vágni a parkolón a következő utcába, ahol busz megálló van, ami igaz, ellenőrizte a McQuesten. De nem számít senkire. Valamennyien bent lesznek a búcsúztatáson, és bőgnek, mint az állogos borjú. A kettes holmival kinyitja a kövér ex-rendőr kocsiját, és a dobozt leteszi a padlóra a vezetőülés mögött. Megint bezárja a Toyotát, és visszamegy a saját kocsijához. Vár, figyeli, ahogy nyugdett elhúz mellette. Elengedi a következő kereszteződésig, mert akkor viszonylag biztonságban lesz a szilánkoktól. Azután... BOOM! Mondja. Egy másik cipős dobozra lesz szükségük, hogy eltemessék. Ez olyan vicces, hogy nevetve megy vissza a szekrényhez, ahonnan kiveszi öngyilkos mellényét. A délután hátra lévő részét azzal tölti, hogy szétszereli. Nincs többé szüksége rá. Jobb ötlete támadt. 15. 2010. június 2. szerdája, meleg és felhőtlen. A naptár szerint lehet még tavasz, a helyi iskolákban is taníthatnak, de ez nem változtat a tényen, hogy tökéletes nyári nap van Amerika szívében. Bill Hodges öltönyben, de hál' Istennek még nyakkendő nélkül ül a dolgozó szobájában, és átfutja azt a listát, amelyet Marlo Everett készített és küldött át neki faxon. Kinyomtatta a város térképét, amelyen piros pontokkal jelöli meg az autó kirámolások helyét. Hosszas talpalást lát a jövőjében, ha Olivia számítógépe nem adja meg magát, de lehet, hogy néhány károsult említi majd ugyanazt a járművet. Mert Mr. Mercedesnek figyelnie kellett a tulajdonosokat az autójából. Ez fix. Meg kellett bizonyosodnia róla, hogy elmennek, mielőtt használta volna a kütyüjét, amelyel kinyitotta a kocsikat. Úgy figyelte őket, ahogy engem, gondolja Hodges. Ez megmozdít valamit az elméjében. Asszociációs szikrát csihol, amely éles fényű, de kialszik, mielőtt Hodges láthatná, amit megvilágít. Nem baj. Ha tényleg van ott valami, akkor visszatér. Közben tovább ellenőrzi a címeket és rajzolja a piros pontokat. Még van 20 perce, mielőtt megköti a nyakkendőjét és Janeyért megy. Brady Hartsfield a vezérlőben van. Ma nem fáj a feje, és gyakran zavaros gondolatai olyan világosak, mint számítógépein a háttérképek a vadbandából. Eltávolította a robbanóanyagot az öngyilkos mellényből, gondosan lekapcsolva a tömböket a detonátorról. Néhány tégla a malac Shack parkoló feliratú jajvörös üléspárnába került, kettő hengeré átgyúrva, detonátorral felszerelve a hupikék úrni ezt a vizeletgyűjtő tasakba. Miután ez megvan, gondosan felragaszt a pisi zacsira egy matricát, amire azt írták, a Rand Hír első számú rajongója. Tegnap vette egy pólóval együtt a Mac ajándékboltjában. Az órájára néz. Csak nem 9. A kövér ex-rendőrnek még másfél órája van hátra az életéből. Talán valamivel kevesebb. Hodges régi társa Pete Huntley az egyik kihallgató szobában tartózkodik, nem azért, mert bárkit is ki kellene kérdeznie, csak azért, mert távol akarja tartani magát az őrszoba reggeli nyüzsgésétől és zsivajgásától. Át kellett néznie néhány jegyzetet. 10-kor sajtótájékoztatót tart, beszél a legújabb sötét titkokról, amelyeket Donald Davis feltárt, és nem akarja, hogy bármiféle sikeredjen. A City Center gyilkosa, Mr. Mercedes, az utolsó, ami megfordul a fejében. Lowtonban egy bizonyos zálogház mögött fegyvereket adnak-vesznek bizonyos emberek, akik azt hiszik, hogy nem figyelik őket. Jerome Robinson a számítógépénél ül és hangklippeket hallgat, amelyek az Ez jól hangzik weboldalon elérhetők. Meghallgat egy nőt, aki hisztérikusan vihog, egy férfit, aki a Danny Boyt fütyüli, egy férfit, aki gargalizál, és egy nőt, aki hallhatólag éppen elélvez. Végül megtalálja azt a klippet, amelyet keres. Egyszerű neve van. Síró baba. Huga Barbara és a sarkában Odell berontanak a földszinti konyhába. Barbara flitteres szoknyát visel, otromba kék klumpát. A pólóján művészén fésült, szexi tizenéves fiú mosolyog ragyogóan, aki alá azt írták, I love you, Cam, örökké. Megkérdezi az anyját, hogy a ruhája nem túl kisbabása a koncerthez. Az anyja talán eszébe jut, hogy ő mit viselt az első koncertjén, mosolyog, és azt mondja, hogy a ruha tökéletes. Barbara megkérdezi, fölteheti az anyja békejeles nagy fülkarikáját. Igen, természetesen. Rúzs? Hát jó, szemfesték? Sajnálom, nem. Barbara egy próbát megért nevetéssel szemtelenül átöleli az anyját. Alig várom a holnap estét, mondja. Holly Gibney a Sugar Heights-i lakás fürdőszobájában azt kívánja, hogy bárki hagyhatná búcsúztatót, de tudja, hogy az anyja sosem engedni. Ha tiltakozna, hogy nem érzi jól magát, az anyja azt válaszolná, amit gyerekkora óta mindig. Mit szólnának az emberek? És ha Holly tiltakozna, hogy nem számít, mit gondolnak, hiszen ezeket az embereket, Janie kivételével, nem látják soha többé, az anyja úgy nézne rá, mintha idegen nyelven beszélne. Beveszi a Lexaprót, de a zsigerei görcsbe kötik magukat, miközben a fogát mossa, és ő kihányja a gyógyszert. Charlotte beszól, hogy készen van-e. Ali visszaszól, hogy nagyjából. Lehúzza a WC-t, és azt gondolja, legalább Jeannie barátja ott lesz, Bill, kedves ember. Jeannie Patterson gondosan öltözködik néhai anyja lakásában, sötét harisnya, fekete szoknya, éjkék blúz, fekete blézer. Azon tűnődik, amit Billnek mondott. Ha marad, valószínűleg beleszeret. Ez meglehetősen szabad értelmezése az igazságnak, mert már is beleszeretett. Egy agyturkász most elmosolyodna és közölné vele, hogy ebben az apja ludas. Ha így lenne, Jeannie visszamosolyogna és közölné, hogy ez egy kalap frajdi szar. Az apja egy kopasz könyvelő volt, olyan jelentéktelen, hogy alig látszott. Márpedig, ha el lehet mondani valamit Bill Hodgesról, akkor azt, hogy ugyancsak látszik. Jeannie-nek éppen ez tetszik benne. Mág a kalap, amelyet ő vett neki. A Philip Marlowe puha kalap. Az órájára néz, látja, hogy 9:45. Hodgesnak jól lesz sietnie. Ha elkésik, ő megöli. Nem késik. És rajta van a kalap. Jeannie közli vele, hogy jól néz ki. A férfi azt feleli, hogy ő még jobban. Az asszony elmosődik, megcsókolja.
Esünk túl rajta,
mondja a férfi. Jenny grimaszol és azt feleli. Ja. Elindulnak a ravatalozóhoz, ahová megint elsőnek érkeznek. Hodges bekíséri Janet az örök nyugalom szobába. Az asszony körülnéz, helyeslően bólint. A szertartás programját az összehajtható székek ülésére tették. A kaposó eltűnt, a helyét oltára emlékeztető asztal foglalja el, amelyet virágokkal szórtak tele. A ravatalozó hangszóróiból Brahms szól, szinte túl halkan ahhoz, hogy hallani lehessen.
Rendben? Kérdezi Hodges.
Megjárja. Mély lélegzetet vesz, és megismétli, amit a férfi mondott 20 perce. Essünk túl rajta. Alapjában ugyanaz a társaság gyűlik össze, mint előző nap. Jenny az ajtónál fogadja őket. Miközben kezet ráz velük, megöleli őket, és kedves szavakat mond. Hodges a közelben áll, és a forgalmat figyeli. Semmit sem lát, ami megszólaltatná benne a vészcsengőt, még az a sárga színű Subaru sem, amely lassítás nélkül robog tova. Szélvédőjén a Hertz öntapadójával kölcsönzött Chevy kanyarodik be hátra a parkolóba. Hamarosan felbukkan Henry bácsi, tolva maga előtt lágyan rezgő igazgatói pocakját. Charlotte néni és Holly követi, Charlotte fehér kesztyűs keze közvetlenül könnyék fölött markolja a lánya karját.
Olyan, mint egy felügyelőnő, gondolja Hodges, aki éppen egy foglyot, valószínűleg drogost kísér a megyei fogdába.
Holly még sápadtabb, mint előző napon, ha ez egyáltalán lehetséges. Ugyanazt a formátlan barna zsákruhát viseli, és már is leette az ajkáról a fele rúzsát. Reszketeg mosolyal néz Hodgesra. Hodges a kezét nyújtja, Holly megragadja, rémülten markolja, amíg Charlotte be nem vonszolja a halálcsarnokába. A szertartást annak a templomnak egy fiatal lelkésze vezeti, ahova Mrs. Wharton eljárt, amíg túlságosan beteg nem lett ahhoz, hogy vasárnaponként kimozduljon a házból. Elmondja a példabeszédek könyvének vonatkozó passzusát a jóasszonyról. Hodges hajlandó elfogadni, miszerint az elhunyt többet ért holmi gyöngynél, de kételkedik benne, hogy valaha is foglalkozott volna gyapjóval vagy kenderrel. Az idézet mégis költői, peregnek a könnyek, mire a lelkész befejezi beszédét. Lehet, hogy fiatal, de elég értelmes ahhoz, hogy ne próbáljon valaki dicsérni, akit alig ismert. Ehelyett szólásra hívja fel azokat, akiknek drága emlékeik vannak a néhai Elizabethről. Többen meg is teszik, élükön Althea Greennel, az ápolónővel. Utolsónak az életben maradt lány beszél. Jenny nyugodt, rövid és egyszerű.
Bárcsak több időnk lett volna, fejezi be.
Brady 10 után 5 perccel parkol le a sarkon, és elővigyázatból addig tömi a parkoló órát, amíg az ászlócska maximumra nem ugrik. Elvégre Sam fia is egy parkolási büntető cédula miatt bukott le. A hátsó ülésről elővesz egy vászon táskát, amelynek az oldalára azt szitázták. Kroger. És használj fel újra. Ments meg egy fát. A zsákban van a 2-es holmi, a Mephisto cipős doboz tetején. Befordul a sarkon, elsiet a szomsz rovatalozó előtt, mint egy polgár, akinek fontos elintézni valója van délelőtt. Az arca nyugodt, de a szíve úgy ver, mint egy gőzkalapács. Senkit sem lát a rovatalozó előtt, az ajtók zárva, mégis fennáll a lehetőség, hogy a kövér ex-rendőr nincs a gyászolók között. Lehet a hátsó szobában, figyelheti a gyanús alakokat. Más szavakkal őt. Brady pontosan tudja.
Aki nem mer, az nem is nyer, drágám, mormolja az anyja.
Ez igaz. Továbbá a kockázat minimális. Ha Hodges dugja a szőke szukát, vagy azt reméli, hogy megteheti, akkor nem mozdul mellőle. A túlsó sarkon hátraarcot csinál, visszasiet és habozás nélkül befordul a ravatalozó parkolójába. Halk zenét hall, valami klasszikus szart. Észreveszi Hodges Toyotáját, amely a hátsó kerítésnél parkol, orral kifelé, hogy gyorsan leléphessen, ha vége a szertartásnak. Az öreg nyugdett utolsó útja, gondolja. Ez bizony rövid út lesz, haver. Bemegy a nagyobbik halottas kocsi mögé a kettő közül, és amikor az már eltakarja mindenki elől, aki netán kinéz a ravatalozó hátsó ablakán, kiveszi a 2-es holmit a bevásárló szatyorból és kihúzza az antennáját. A szíve hevesebben dobog, mint bármikor. Volt már rá példa, igaz csak néhány, amikor nem működött a szerkentyű. A zöld fény felvillant, de a kocsi ajtaja nem nyílt ki. Valamilyen gigszer történt a programmal vagy a mikrocsippel. Ha nem működik, akkor a kocsi alácsúsztatja a dobozt, ahogy az anyja tanácsolja. Hát persze, ez is ugyanolyan jól, vagy majdnem ugyanolyan jól működik, de kevésbé elegáns. Megnyomja a gombot. Felvillan a zöld fény. A Toyota fényszórói ugyancsak. Siker. Úgy megy oda a kövér ex-rendőr kocsijához, mintha minden joga meg lenne hozzá. Kinyitja a hátsó ajtót, kiveszi a cipős dobozt a szatyorból, bekapcsolja a telefont, és a vezetőülés mögött a padlóra teszi. Bezárja az ajtót, az utca felé indul, kényszeríti magát, hogy lassan, egyenletesen lépkedjen. Miközben kifordul a sarkon, ismét megszólal Deborah Ann Hartsfield. Nem feledkeztél meg valamiről, cukorbaba? Megáll. Átgondolja a dolgot. Visszamegy, és a kettes holmi kurta antennáját Hodges kocsijára irányítja. Felvillannak a fények, a zár visszaugrik a helyére. Az emlékezések és az elmélkedés néma pillanata után használják föl, ahogyan tetszik. A lelkész arra kéri az urat, áldja és tartsa meg a jelenlévőket, adjon nekik békességet. Susognak a ruhák, a program eltűnik a táskákban és a zakók zsebeiben. Úgy tűnik, Holly jól van, de amikor már megtette a fele utat a széksorok között, a térde megrodjan. Hodges egy ilyen nagy darab embertől váratlan fürgességgel előre ugrik, és elkapja a hóna alatt, mielőtt összeesne. A nő szeme fennakad, egy pillanatra úgy tűnik, hogy rögtön elájul. Azután magához tér, a tekintete is kitisztul. Meglátja Hodges-t, és halványan elmosődik. Holly, hagyd ezt abba! Mondja szigorúan az anyja, mintha Holly valami vicces és illetlen profánságot mondott volna, és nem ájúdozna. Ne jó lenne visszakézből bepancsolni egyet C-néni agyonpúderezett pofájába, mélázik Hodges. Azt talán felébresztené.
Jól vagyok, anyu, mondja Holly. Azután Hodgeshoz fordul. Köszönöm.
Evett valamit reggelire? Kérdezi a férfi.
Zupkását evett, közli Charlotte néni. Vajjal és barna cukorral. Én magam készítettem. Időnként ugyancsak rád jön a feltűnési viszketegség, ugye, Holly?
Janiehez fordul.
Kérlek, drágám, ne vesztegesd az időt. Harry használhatatlan az F-féléknél, én pedig egymagam nem tudok vendégül látni ennyi embert.
Janie belekarol Hodgesba.
Nem is számítottam rá.
Charlotte néni mereven mosolyog rá. Janie mosolya, viszont ragyogó. Hodges ugyanilyen ragyogónak tartja az ötletet, hogy megfelezi az öröklött vagyont. Ha egyszer megtörténik, sosem kell látni a többé ezt a kellemetlen embert. Még a hívását sem kell fogadnia. A gyászolók kilépnek a napfénybe. A bejáratnál megbeszélik, milyen szép szertartás volt, aztán elindulnak az épület mögötti parkolóba. Harry bácsi és Charlotte néni maguk között terelik Hollyt. Hodges és Janie követik őket. A ravatalozó mögött Holly hirtelen kicsusszan testőrei közül. Hodgeshoz és Janiehez fordul.
Hadd menjek veletek, szeretnék veletek menni.
Charlotte néni, akinek az ajka annyira elkeskenyedik, hogy szinte nem is látszik, fenyegetően lép oda a lánya mögé.
Egy napra ennyi elég a szeszélyekből, kisasszony.
Holly ügyet sem vett rá. Jéghideg markába szorítja Hodges kezét.
Kérem, kérem.
Nekem megfelel, szól Hodges. Ha Janie nem.
Charlotte néni zokogni kezd. Csúnya hang a tengeri földön talózó varjú rekett károgására emlékeztet. Hodgesnak eszébe jut, hogyan hajolt a nővére fölé, hogyan csókolta meg hideg ajkát, és váratlanul kellemetlen lehetőség merül fel az agyában. Félre ismerte Oliviát. Talán félre ismeri Charlotte Gibnit is. Mégül is az emberekben sokkal több van, mint amennyi a felszínen látszik.
Oli, hiszen még csak nem is ismered ezt az embert.
Janie sokkal melegebb kezével megfogja Hodges csuklóját.
Miért nem mész Charlottal és Harryvel, Bill?
Bőven van hely a kocsiban. Ülhetnétek hátul Hollyval. Unoka húgára néz. Ez így megfelel?
Igen.
Holly még mindig Hodges kezét szorongatja.
Az jó lenne.
Janie a nagybátyja felé fordul. Neked megfelel?
Persze.
Harry kedélyesen megveregeti Holly vállát.
Sok jó ember kis helyen is elfér.
Ez az, csak legyen ő a központ, mondja Charlotte néni. Azt szereti, igaz, Holly?
Választ nem várva elindul a parkoló felé, a cipője a harag morze kódját kopogja. Hodges Janie-re néz.
Na és az én kocsim?
Majd én vezetem. Add ide a kulcsokat. Amikor Hodges engedelmeskedik, Jenny ismét megszólal. Még valamire szükségem van.
Tényleg?
Az asszony lekapja a puha kalapot Hodges fejéről, a saját fejébe nyomja, és hanyagul lehúzza a bal szeme fölé, úgy, ahogy kell. Ja, mondja és grimaszol. Brady a ravatalozótól távolabb parkol az utcán. A szíve úgy dübörög, mint még soha. Egy mobilt szorongat. A számot, amely beindítja a Toyota hátsó ülése elé rejtett bombagyújtását, tintával a csuklójára írta. Figyeli a járdán átsorgó gyászolókat, a kövér ex-hekust lehetetlen eltéveszteni. Akkora a fekete öltönyében, mint egy ház. Vagy egy halottas kocsi. Nevetséges, régi módi kalap van a fején, az a fajta, amelyet az 1950-es évek fekete-fehér krimieiben hordtak a nyomozók. Az emberek hátra kerülnek az épület mögé. Egy idő után Hodges is oda megy a szőke szukával. Nyilván a szőke szuka is a nyomozóval lesz, amikor a kocsi felrobban. Ezzel kész a takarítás, az anya és a két lánya is kilőve. Elegáns, mint az egyenlet, amelyben minden változót megoldottak. Lassan előbukkanak az autók, valamennyi ő felé jön, mert erre vezet az út a Sugar Heights-ra. A szélvédők vakítóan verik vissza a napfényt, ami baj, de a kövér ex-hekus Toyotáját nem lehet eltéveszteni, ahogy megjelenik a ravatalozó felhajtójának végében. Kis ideig áll, aztán közeledni kezd. Brady egy pillantása sem méltatja Henry bácsi bérelt Chevy-ét, mert minden figyelmét a kövér ex-hekusra összpontosítja. Amikor a Toyota elhúz előtte, pillanatnyi csalódást érez. A szőke szuka bizonyára a rokonaival tartott, mert senki sem ül a Toyotában a vezető mellett. Brady csak egy pillanatra látja, de a hülye kalapot még a vakító ragyogásban sem lehet eltéveszteni. Brady beüt néhány számot. Mondtam, hogy nem fogod látni, amikor jövök. Hát nem megmondtam, seggfej. Megnyomja a küldés gombot. Húsz. Amikor Jenny be akarja kapcsolni a rádiót, megszólal egy mobil. Az utolsó hang, amit Jenny kiad ezen a földön. Bár mindenki ilyen szerencsés lenne. A nevetés. Idióta, gondolja szeretettel. Hát nem megint itt hagytad? A kesztyűtartó felé nyúl. Ismét megszólal a mobil. Ez nem a kesztyűtartóból jön, ez hátul. Nincs hang, legalábbis ő nem hall semmit. Csak egy pillanatra úgy érzi, hogy egy erős kéz meglöki az ülést. Aztán a világ kifehéredik. Holly Gibneynek, akit motyogos Hollynak is hívnak, lehetnek mentális problémái, de sem a pszichotróp szerek, amelyeket szed, sem a cigaretta, amelyet titokban szív, nem lassítják le testileg. Amikor Henry bácsi a fékbe tapos, azonnal kiugrik a bérelt Chevyből, pedig még el sem ült a robbanás visszhangja. Hodges inna szakadtából fut a nő után. Szóra melle, azt gondolja, talán szívrohama van. Valahol szinte reménykedik benne, de a fájdalom elmúlik. A járókelők úgy viselkednek, ahogy szoktak, ha az erőszak felszakítja adottnak vett világukat. Néhányan a járdára vetődnek, és eltakarják a fejüket. Másoknak földbe gyökerezik a lábuk. Egy-két autó megáll, de a többség, köztük egy sárszínű Subaru, azonnal gyorsít és elpucol a környékről. Miközben Jenny mentálisan labilis unoka húga mögött dobog, Hodges fejében egy szertartási dob kitartásával dübörög Mr. Mercedes utolsó üzenete. Meg foglak ölni. Nem látod majd, amikor jövök. Meg fognak ölni. Nem látod majd, amikor jövök. Meg foglak ölni. Befordul a sarkon, ritkán hordott ünneplő cipőjének a talpa megcsúszik, ettől csak nem belerohan a sóbálványát dermet Hollyba. A nő megroskadva áll, retikülje ernyettel lóg a kezéből. Hodges Toyotájának roncsait bámulja. A karosszéria lerepült a tengelyekről, és lobog az üvegcserép szőnyegén, mint a mágia. A hátsó ülés onnan 6 méternyire hever, kiszakadt kárpitozása lángol. Egy férfi a vérző fejét fogva tántorog az útesten. A járdán egy nő ül a betört kirakatú, képeslap és ajándékbolt előtt. Hodges egy kétségbeesett pillanatra azt hiszi, Jenny az, de ez a nő zöld ruhát visel, a haja őszes,
És persze nem Jenny. Nem lehet ő.
Az én hibám, gondolja. Ha 2 hete használom apám pisztolyát, most élne.
Odabent még mindig eléggé rendőr maradt, hogy félretolja a gondolatot. Noha nem megy könnyen.
Hideg, hűdött világosság foglalja el a helyét. Nem az ő bűne. A féreg bűne, aki elhelyezte a bombát. Ugyan azért a féregé, aki egy lopott autóval belehajtott az álláskereső tömegbe a City Centernél.
Meglát egy fekete magas sarkú cipőt egy vértócsában. A csatornában, mint valami szemét, egy leszakadt karhever, amelyen parázsdik a kabátúj. Hodges elméje sebességbe kapcsol. Henry bácsi és Charlotte néni mindjárt itt lesznek. Vagyis nincs sok ideje. Megmarkolja Holly vállát, maga felé fordítja. A nő haja kibomlott Leia hercegnő Diablo frizurájából, s a vállára lóg. Tágra nyílt szeme átnéz a férfin. Hodges értelme, amely most hidegebb, mint bármikor, tudja, hogy ebben az állapotban nem használhatja. Jobbról-balról arcul üti, nem erősen, csak annyira, hogy Holly szemhéja megremegjen. Emberek sikoltoznak. Dudák szólnak, néhány riasztó is bőgni kezd. Hodges a benzin, az égőgumi és az olvadt műanyag szagát érzi.
Holly! Holly! Figyelj rám!
Ránéz, de vajon figyele? Nem tudja, és nincs idő.
Szerettem őt, de ezt nem mondhatja el senkinek. Nem mondhatja el senkinek, hogy szerettem. Talán később, de most nem. Megértette?
A nő bólint.
Szükségem van a mobilja számára. És talán magára is.
Hideg értelme reméli, hogy nem, a sugárhajci ház üres lesz ma délután, de nem hisz benne. Holly anyjának és nagybátyjának el kell mennie a sugárhajcról, legalábbis egy időre, de Charlotte nem akarja, hogy a lánya velük tartson. Mert Hollynak mentális problémái vannak. Holly törékeny. Vajon hány ideg összeomlása lehetett, és próbálkozott-e öngyilkossággal? Ezek a gondolatok hulló csillagként száguldanak át az agyán. Az egyik pillanatban ott vannak, a következőben eltűnnek. Nincs ideje Holly törékeny elme állapotára.
De amikor az anyja és a nagybátyja bemegy az őrszobára, mondja nekik, hogy nincsen szüksége társaságra. De mondja, hogy jól meg lesz egyedül. Meg tudja csinálni?
A nő bólint, pedig szinte biztosan fogalma sincs róla, miről beszél a férfi.
De valaki felhívja majd. Lehet, hogy én, vagy egy Jerome nevű fiatalember. Jerome! Meg tudja jegyezni ezt a nevet?
Holly bólint, aztán kinyitja a táskáját, elővesz egy szemüvegtokot.
Ez nem megy, gondolja Hodges. A villany ég, de senki nincs otthon.
Mégis próbálkoznia kell. Megragadja a nővállát.
Holly, el akarom kapni azt az alakot, aki ezt csinálta. Azt akarom, hogy meglakoljon. Segít nekem.
A nő bólint, az arca kifejezéstelen.
Akkor mondja ki. Mondja ki, hogy segít nekem.
A nő hallgat. Válasz helyett kiemel a tokból egy napszemüveget, és az órára biggyezti, mintha nem égne egy autó az utcán, és Jenny karja nem heverne a csatornában. Mintha nem sikoltoznának az emberek, és nem hallatszana már is egy közeledő sziréna. Mintha a strandon lennének. Hodges kisé megrázza.
Szükségem van a mobil számára.
A nő bólint, de továbbra is hallgat. Becsukja a táskáját, visszafordul az égőkocsihoz. Hodges még sosem érzett ehhez fogható kétségbeesést, amelytől émelyegni kezd a gyomra, és szétszorodnak a gondolatai, amelyek 30-40 másodpercig tökéletesen tiszták voltak. Most fordul be a sarkon a lobogó hajú Charlotte néni. A haja fekete, csak a töve fehér. Utána Henry bácsi jön. Tokás arca sápadt, csak a járomcsontjain virítanak bohócosan vörös foltok.
Állj meg, Charlie! Kiáltja. Azt hiszem, szívrohamon van!
A nővére ügyet sem vett rá. Megragadja Holly könyökét, megpördíti, vadul magához öleli, mellei középréselve lányának nem jelentéktelen méretű órát.
Ne nézd! Bömböli az autót bámulva. Ne nézd, drágám, ne nézd oda!
Alig kapok levegőt!
Liegi Henry bácsi. Leül a járdára, lehajtja a fejét.
Istenem, remélem nem halok meg!
Újabb szirének csatlakoznak az elsőhöz. Az emberek közelebb nyomulnak, hogy jobban lássák az úttesten égőroncsot. Néhányan fotóznak a mobiljukkal. Elég robbanó szere volt egy autó felrobbantásához, gondolja Hodges. Vajon mennyie van még? Charlotte néni továbbra is görcsösen szorítja magához Hollyt, és azt bőgi, hogy ne nézzen oda. Holly nem igyekszik szabadulni, de az egyik kezét hátra nyújtja. Valami van benne. Hodges, noha tudja, hogy ez csak hiú ábránt, Abban reménykedik, hát, ha neki akar odaadni valamit. Elveszi a kinyújtott kézből a tárgyat, a napszemüveg tokját. Holly neve és címe aranylik rajta dombornyomással. Meg a telefonszáma.